Adásunk idején érkezik Budapestre az amerikai elnök, a mostanihoz hasonló óvintézkedések még nem voltak Magyarországon. Bush Bécsből jön, az unió vezetőinek megígérte, hogy a terrorizmus elleni harcban tiszteletben tartják az emberi jogokat. A több gáz fogyasztó nagycsaládosok már az idén is nagyobb ártámogatást kapnak, ez 3-4 milliárd forint. Megint bíróság előtt Hajdú László, de már nem a móri vérengzéshez használt fegyverek megszerzésével, hanem 8 ember megölésével vádolják. Jó estét kívánok! Egyes fokozat. Ebből a két szóból tudni lehet, hogy Budapestre érkezik, ráadásul várhatóan a híradó idején a világ legveszélyeztetebb, tehát a világ legjobban védett politikusa az amerikai elnök. A mostanihoz hasonló körkörös védelem még soha nem volt a magyar fővárosban sem Bush apjának, az akkori amerikai elnöknek, sem az izraeli államfőnek, vagy éppen a pápának itteni látogatásakor. George Bush erődnek tartott elnöki különgépe a Ferihegyen száll le. Vélhetően már a magyar légtérben van, és ebben a pillanatban az egyetlen gép, talán egy-két amerikai gépen kívül, amely Magyarország fölött repülhet. Ott van a repülőtéren Nagy Károly. Mikorra várják a landolást?
Jó estét kívánok! Egy amerikai gép már leszáll, de ez még nem Bush elnök gépe. Várhatóan egy 20-21 perc múlva érkezik meg majd az amerikai elnök gépe a magyar légtérbe, és így Ferihegy 2 landol. Ahogy egyébként kifelé jöttünk a Ferihegyi gyorsforgalmi úton, számtalan amerikai terepjárót, kisbuszt láttunk már a reptér felé. Ezek viszik majd el a delegációt vélhetően. A biztonsági előírásokra jellemző, hogy amerikai bomba szakértő kutatta át a sajtó összes tagját. Egyébként a repülőtéri terminál tetején kommandósok pásztázzák a környéket.
Tehát durván még 20 perc. A hivatalos amerikai küldöttség mindössze 16 fős, de a kísérő személyzet 600 emberből áll. Az elnök eredetileg a nemrég átadott volt New York palotában szállt volna meg, ez stílszerű is lett volna, de az óriás konvoj jövése, menése Pest és Buda között olyan közlekedési káoszt okozott volna, hogy végül egy másik szálloda mellett döntöttek. Közlekedési káosz így is várható, mert az elnöki útvonalakat időről időre, ráadásul igen hosszú időre, mindenhol oda-vissza lezárják, ráadásul parkolni sem lehet. Látszólag egymás gyengítő fogalom a káosz és a biztonság, valójában azonban mégsem.
Zászlók a hídon és rendőrök a híd alatt. Teljes a készültség. Bush elnök gépe fél órán belül megérkezik, az amerikai elnököt szállító páncélozott limuzint már délután kivitték a reptérre. Este 6-kor lezárták az összes Ferihegyre vezető utat. A gyorsforgalmi út mentén végig kommandósok állnak. A városban gyakorlatilag leállt a forgalom. A korlátozások a tömegközlekedést is érintik. A reptéri busz nem jár, sok járat pedig rövidített vagy kerülő útvonalat használ.
Villamost javaslom az utazóközönségnek, a metrókat javaslom az utazóközönségnek, és ha lehet azt kérni, hogy a személyautókat viszont hagyják otthon, mert a bedugult városba a tömegközlekedés, kint vagyunk, mégse tudunk közlekedni.
Ferihegyen nem lesz légtérzár, de Bush gépének leilletve felszállásakor a menetrend szerinti járatoknál fél órás késéssel kell számolni. A legrosszabbul azok az utasok járnak, akiknek abban az időszakban száll le a gépe, amikor az összes Ferihegyre tartó út zárva lesz.
Csapdába kerülnek, nem tudnak elmenni a repülőtérről, hanem a terminál épületében lesznek 2,5 órán keresztül. Mire felkészültünk, külön székeket vittünk a terminál épületébe, szóltunk az éttermeknek, büféknek, hogy rohamra kell számítani, és megnéztük a légkondit, hogy működik-e jól.
Budapest fölött viszont csak a rendőrségi és katonai helikopterek repülhetnek majd. Amerikai gépek is cirkálnak a város felett. A köztársasági őrezred parancsnoka azonban reggel a napkeltében azt mondta, tűzparancsot csak a magyar légierő adhat ki.
Ennek nagyon szigorú rezsim intézkedései megtörténtek. Ez teljesen le van egyeztetve a Honvéd vezérkarral, tehát itt minden mozzanatnak megvan a maga felelősségi, felelős személye, felelősségi területek vannak.
Az utcákon 2000 rendőr van szolgálatban, 11 vidéki kapitányságról is érkeztek járőrök. Fegyvert csak akkor használhatnak, ha emberi élet kerül veszélybe. Ugyanez érvényes az amerikai biztonsági szolgálatok embereire is, hiszen rájuk is a magyar rendőrségi törvény szabályai vonatkoznak. Bush elnök 600 fős kísérettel érkezik. A Meridian szállót teljesen ki kellett üríteni, pedig majdnem telt ház volt. Azt mondják, nem volt könnyű szállást találni a vendégeknek.
Körülbelül 200 szobányi vendéget kellett elhelyeznünk. A vendégeink nagy része, mondhatom, hogy megértéssel fogadta.
Az elnököt szállító konvoj útvonalán már mindenhonnan elszállították az autókat. De nem csak ezeken a részeken tilos parkolni, hanem például a 8. kerület néhány utcájában is. Itt a First Lady-nek lesz programja.
Bécs-Budapest, ez most a Bush-tengely. Az amerikai elnök Bécsből érkezik hozzánk. Az osztrák főváros már túl van azokon a közlekedési megpróbáltatásokon, amelyekkel mi ma este és holnap szembesülünk, ahogy láthatták. Washington egyébként nyilatkozatban vállalta, hogy a terrorizmus elleni küzdenetben tiszteletben tartja az emberi jogokat. Név szerint ugyan nem említették Guantanamo-t, de Bush elnök a bécsi uniós amerikai csúcson azt mondta, hogy bezárna a tábort, bár az ott tartottak egy részéről az a véleménye, hogy hidegvérű gyilkosok. A 10 oldalas bécsi csúcs találkozós nyilatkozatban megerősítették, hogy az amerikaiak is beszállnak az Iránnal kezdett tárgyalásokba, ha ott leállítják az urándúsítást.
Beküldik az üzletekbe az embereket Bécs egyik belvárosi utcájában. Néhány perc múlva ugyanis itt halad el az amerikai elnök autókonvoja.
Nem kell bezárni a kávézót, de nem mehetünk ki az utcára. A legrosszabb az, hogy ma alig volt vendégünk. Ez nekünk óriási veszteség.
Végül forgatócsoportunkat is kiküldték a tiltott zónából.
Kérem, hagyják el az utcát, nem tartózkodhatnak itt.
Azokat az utcákat, amerre a konvoj elhaladt, egy időre teljesen kiürítették. Leállították a forgalmat, és a villamosokat sem engedték tovább. Bámészkodni azonban lehetett. Ezt használta ki egy tüntető, aki üdítős palackkal próbálta eltalálni Bush limuzinját. A rendőrök rögtön lefogták. Ez már a First Lady-t Laura Bush-t szállító konvoj. Az elnökasszonynak külön programja volt, város nézett, ezért 4 órás, szinte teljes zárlat volt a Stephansdomnál.
Aki ma turistaként érkezett Bécsbe, az nem járt jól. A Hofburgot és az egész környékét lezárták, mert itt tartják mögöttünk az Európai Unió Egyesült Államok csúcs találkozót. Csak az jöhet be ide, akinek dolga van a találkozón, aki pedig itt lakik, vagy itt van üzlete, annak már napokkal ezelőtt egy kártyát kellett kérnie, csak ezzel léphet be a zónába. Ha ezt nem tette meg, akkor estig kell várni, hogy például hazamehessen.
Mi bemehetünk? Mi az operában dolgozunk.
Bush és az amerikai küldöttség biztonságára Bécsben csaknem 3000-en vigyáztak, 800 amerikai testőr és mintegy 2000 osztrák rendőr, köztük a Kobra elitegység tagjai. Az Európai Unió Egyesült Államok csúcs találkozó egyébként nem hozott meglepetést a guantanamói fogolytábor bezárására. Bush kitérő választ adott. Azt mondta, az amerikai állampolgárokat is meg kell védeni. A másik fontos kérdés az iráni atomprogram ügye volt. Az iráni elnök a mai napra időzítette azt a bejelentését, hogy csak augusztus 22-én ad hivatalos választ az atomprogramjával kapcsolatos nyugati ajánlatcsomagra. Bush szerint viszont erre csak legfeljebb hetek vannak.
Túl hosszúnak tartom ezt a határidőt. Az Európai Unióval együtt úgy látjuk, hogy katasztrófa lenne, ha Irán képes lenne atomfegyvergyártására.
Az amerikai elnök látogatása ellen hétfő óta tüntetnek Bécsben. Ma csak késő délután és a csúcs találkozó helyszínétől távol engedélyezték a demonstrációt. A felvonulók között van Cindy Sheehan, akit katonafia iraki halála óta bírálja az amerikai háborús politikát.
Bush tehát most már közelebb van Budapesthez, mint Bécshez. Vízummentesség, magyarországi amerikai befektetések, energiapolitika, 56-os forradalom. Csak néhány téma azok közül, amelyekről holnap a magyar-amerikai tárgyalásokon szó lesz. A magyar külügyminiszter szerint például fontos lenne valamiféle kimozdulása a holtpontról a vízumügyben. A napokban Sólyom László államfő megígérte, hogy ezt mindenképpen szóba hozza, amikor Bush a Sándor palotába megy. Érdekes egyébként, hogy elmarad a hagyományosan közös fotózás a teraszon, mert az amerikai titkosszolgálat szerint Pestről jó célpont lenne az amerikai elnök. George Bush budapesti látogatásának különös jelentőséget ad, hogy itt mondja el az Európai Unió és az Egyesült Államok kapcsolatáról szóló beszédét.
Amint már a köztársasági elnök is jelezte, biztosan szó lesz a vízumkérdésről a magyar-amerikai kétoldalú tárgyalásokon. A magyar külügyminiszter úgy érzi, amerikai részről is van készség arra, hogy belátható időn belül eredmény szülessen. Bár Amerika nem kezeli egységesen az uniós országokat a vízumok terén, mégsem valószínű emiatt európai szankció.
Fontosnak tartom azt is, hogy ezt az Európai Unió vezetése is felveti ezt a kérdést. Tehát ez nem csak egy bilaterális kérdés, túl azon, hogy mi azt mondjuk, hogy szeretnénk vízummentességet. Ez láthatóan egy összeurópai kérdés is, még akkor is, hogyha az amerikaiak inkább kétoldalú kérdésként kezelik.
A magyar diplomácia vezetője elmondta, a magyar-amerikai tárgyalásokon szó lesz még gazdasági, energiapolitikai kérdésekről, további befektetésekről és a magyar szerepvállalásról a konfliktus zónákban. Kérdésre válaszolva a külügyminiszter hozzátette, szó van Magyarország esetleges szerepvállalásáról az iraki és afganisztáni újjáépítésben.
Tehát egy amerikai gép már megérkezett Ferihegyre, és mondjuk így felgyorsultak az események, egy másik gép is már a látóhatáron van, Ferihegyről Nagy Károly.
Így van, valóban a látóhatárban van már a második repülőgép, azt még nem lehet látni, hogy Busán egy külön gépelt. Annyi viszont biztos, hogy rendőrségi helikopterek is cikáznak a környéken, tehát gyakorlatilag tényleg már csak percek kérdése lehet, hogy megjön majd az első gépem. Egyébként a leszállt repülőgép előtt egy 40 fős amerikai autókonvoj van. Az amerikaiak felkészültségére jellemző, hogy külön kerozin tartályautókat is hoztak magukkal, illetve láttunk egy fekete terepjárót, ami vélhetően bombahatástalanításhoz, illetve vegyvédelmi célokra használnak, tehát ahogy mondtam, körülbelül 5-10 perc múlva itt lesz majd az elnök gépe.
Ahogy megérkezik az elnök, azonnal kapcsoljuk Ferihegyet. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Még az idén felszámolják a főváros egyik legszennyezettebb területét, eltűnnek a lőrinci olajos hordók. Néhány napon belül már nem a vírus, hanem a túltartás és a hőség végezhet az egészséges kacsákkal és libákkal Bács-Kiskunban. A nagy hőségben ötszörösen nőtt a klímaüzlet, de nem elég csak megvenni, ellenőriztetni is kell a berendezéseket, mert betegségeket okozhatnak. Itthon a több gázt fogyasztó nagycsaládosok már az idén is nagyobb ártámogatást kapnak, tudta meg a híradó. 3000 köbméter felett is körülbelül annyit kell fizetniük a gázért, mint 1500 köbméter alatt. Az új kompenzáció mintegy 3-4 milliárd forintba kerül, jövőre teljesen új ártámogatási rendszer készül.
Az biztos, hogy augusztusban a gázára átlagosan 30%-kal kerül többe. Tehát lesznek olyanok, akiknek ennél kisebb mértékben nő a gázára.
Az átlagos 30%-os emelés a kisfogyasztású lakossági körben valószínűleg 30%-nál kevesebb lesz, a nagyobb, egyben jó módú fogyasztási körben pedig 30%-kal több, miközben figyelünk azoknak a szempontjaira is, akik többet fogyasztanak, mondjuk 3000 köbméternél, de szociális helyzetük miatt okkal várnak segítséget az állami ártámogatási rendszerből.
Ilyen szociálisan rászorulók például a nagy családosok, akik az átlagosnál többet fogyasztanak. Így nekik 3000 köbméter feletti fogyasztás esetén is körülbelül annyit kell fizetniük a gázért, mint 1500 köbméter alatt, tudta meg a híradó. Tehát már az idei gázáremelésnél is figyelembe veszik a szociális helyzetet. Ez az új kompenzációs elem mintegy 3-4 milliárd forintba kerül. A részleteken most dolgozik egy munkacsoport a Szociális Minisztériumban, és jövő héten már tárgyalja a kormány a tervezetet. De ez csak rövid távú intézkedés, jövőre viszont teljesen új ártámogatási rendszert alakítanak ki.
A világ harmadik legnagyobb energetikai nagyhatalma, az orosz Gazprom meghosszabbítaná a kék áramlat gázvezetéket Magyarországig. Manapság a Fekete-tenger alatt csak Törökországig jut el az orosz olaj Európa felé. A beruházásról a Gazprom teljhatalmú ura, akit egyéb iránt Putyin utódjaként is emlegetnek, délelőtt írt alá megállapodást Budapesten a MOL-lal. A dokumentum szerint a két cég foglalkozik egy magyarországi 10 milliárd köbméter és gáztároló építésének a lehetőségével is.
A két cég a projektek megvalósításához egy előkészítő vállalatot hoz létre. Ennek a következő 3 évben kell egy olyan megvalósíthatóságú tanulmányt készíteni, amelyről aztán dönthetnek magyar és orosz kormányzati szinten is.
A Gazprom és a MOL megállapodása komoly üzletet hozhat Magyarországra. Magyarországot tranzit szerepbe hozza, ami azt jelenti, hogy innen Magyarországról valósul majd meg a gáz elosztása a környező országok felé, fokozva ezzel Magyarország üzleti lehetőségeit és a gázellátás biztonságát.
Az első kézzelfogható eredmények már várhatóan egy év múlva megszületnek. Az orosz cégnek a meghosszabbított vezeték már a negyedik csatlakozási pontja lenne a nyugat-európai gázvezeték rendszerekhez.
Ami ma van, azon mindenképpen változtatni kell. Ezek a miniszterelnök szavai. Gyurcsány Ferenc a Közgazdaságtudományi Egyetemen tartott fórumot. Szerinte Magyarországon nagyon intenzív beruházásokra van szükség, a jóléti juttatásokat azonban nem szabad csökkenteni.
Gyurcsány Ferenc szerint Magyarország egyensúlya a Fidesz kormány idején dőlt meg, amikor a jövedelmek és a nyugdíj emelkedtek ugyan, a gazdaság azonban gyengült. A miniszterelnök ezt az ellenreform időszakának nevezte, amit eddig nem igazítottak ki. Gyurcsány Ferenc elismerte, az új egyensúly programot sokan bírálják, leginkább azért, mert a bevételek növelése, azaz az adók és a közterhek emelése mellett nem csökkenti eléggé a kiadásokat.
Magyarországon elértünk mostanra nagyjából egy olyan szintet szociális, az átlagos szociális védettségben, mint amely 15 évvel ezelőtt volt. Ebből a szintből én szerintem nem szabad visszaadni.
A felsőoktatási reformra Gyurcsány Ferenc azt mondta, nem kell csökkenteni az államilag finanszírozott helyek számát, hanem átjárást kell biztosítani a két rendszer között.
A fórumról részletes összeállítást láthatnak az este után 3:45-kor. Az önkormányzati reformhoz szükséges kétharmados alkotmánymódosításról tárgyalt a parlament. A kormány azt szeretné, ha 2009-re megszűnne a megyerendszer, helyette 7 regionális önkormányzatot választanának. Petréte József igazságügyi miniszter elmondta, hogy az alkotmány előírne az önkormányzatok társulását, így kevesebb pénzbe kerülnének ezek az intézmények. Az ellenzéknek nem tetszik a regionális önkormányzatok ötlete. Az SZDSZ hajlik a régiók létrehozására, de az önkormányzati képviselők 6 évre választását nem támogatja. Változások a magyar katolikus püspöki karban. 16. Benedek pápa két magyarországi egyházmegye élére új megyés püspököt nevezett ki. Az egyik Veres András püspök, ő emiatt idő előtt távozik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkári posztjáról.
Nyugállományba vonul a Szeged-Csanádi egyházmegye vezetője. A 75 éves Gyulai Endre helyére a pápa Kisrigó László esztergom budapesti segédpüspököt nevezte ki. A szombathelyi egyházmegyében pedig a nyugalmazott Konkoly István püspököt Veres András váltja majd, aki emiatt 2 évvel hamarabb távozik a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkári székéből. A püspöki kar sajtóirodáján cáfolták azt a hírt, hogy Veres Andrásnak azért kellene mennie, mert politikai megnyilvánulásai miatt nézeteltérése volt Erdő Péter bíborossal.
Most érkezett el az ideje, most ürült meg olyan püspöki székhely, amelyet a Szent Atya jónak látott fölkínálni, felajánlani Veres András püspök úrnak, tehát nem lényeges szempont ez, hogy az 5 évéből 3-at töltött ki.
Szerdahelyi Csongor hozzátette, hogy Veres András örömmel fogadta a kinevezést, és komoly előrelépésnek tekinti. A püspöki konferencia szeptemberben választ majd új titkárt.
Még az idén eltűnhetnek Budapest legszennyezőbb pakura tavai a 18. kerületből. A területet még 2001-ben vette meg egy francia üzletlánc, hogy bevásárlóközpontot építsen az egykori tüzéptelepen. Építési engedélyt viszont nem kapott addig, amíg nem vállalta, hogy megtisztítja a területet a több ezer tonnányi szennyezéstől, és épít egy elkerülő utat is.
Akár egy holdbéli táj, olyanok a pakuratavak Pest-Szentlőrincen. Ameddig a szem ellát, több hektáron mindenütt olajos hordó és több ezer tonna pakura. A környezetre is veszélyes anyagot már évtizedek óta ezekben a gödrökben tárolják, mindenféle szigetelés nélkül. Így nem csak a talaj lett fertőzött, hanem kis híján az ivóvíz is. Mégis örül a miniszter és a főpolgármester. Ez már az a sajtótájékoztató, ahol bejelentették, hogy végre megtisztítják a területet.
Elindult a pakura területeken, vagy területen a kármentesítés, és belátható időn belül be is fejeződik.
Egészen pontosan az év végéig, ekkorra vállalta ugyanis a francia üzletlánc a munkát.
Nem lehet környezeti ügyekben elszigetelten gondolkodni. Nem lehet csupán egyfajta hagyományos gondolkodás szerint törekedni megoldásokra.
Ezért a cég 1,5 milliárd forintért előbb kármentesít, aztán épít egy bevásárlóközpontot. A tervet a főváros is támogatja.
Közpénz kimélve helyettünk oldjanak meg valamit, amit valljuk be mi egyedül magunk nem tudnánk, vagy évtizedek alatt tudnánk megoldani.
A munkát már meg is kezdték, a teljes talajt kicserélik. Előbb a szennyezett földet, aztán a pakurát is elviszik.
Az ingatlan szakmának nincs ínyére, hogy a kormányzat külön választaná az építést és a lakásügyet. Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal megszüntetéséről van szó. Az önkormányzati és területfejlesztési minisztériumon belül ugyanis két új szakállam titkársághoz kerülnének ezek a feladatkörök. A lakásépítők szerint ez így nem jó, mert nem lehet csak úgy kiemelni az építőiparból és csak szociális alapon kezelni a lakásépítést. A minisztériumnak ugyanakkor egyelőre az a véleménye, hogy még nincs kész a tárca struktúrája, tehát még vitatkozni sincs miről. Reform azonban ebben az ágazatban is lesz.
Az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal 2004-ben jött létre az építőipar koordinálására. Akkor a tervekben még az szerepelt, hogy az építés ügyét néhány éven belül minisztériumi szintre emelik. Az érdekvédők szerint most ennek az ellentéte történik. A hivatal szétforgácsolásával megrodjanhat a gazdaság egyik legfontosabb húzóágazatának a presztízse.
A lakásépítés nem lehet kivenni. Szerves része az építésnek a lakásépítés, szerves része együttesen, mint építés, és a háttérrel, a háttér iparágakkal, tehát kompletbe kell kezelni a lakásépítést az egyéb építéssel.
A lakásépítők azért ragaszkodnak a lakásügy és az építőipar egyben tartásához, mert szerintük csak így lehetséges egységes stratégiát kidolgozni, építési rendeleteket, törvényeket alkotni. A július 31-ével megszűnő hivatal elnöke azonban bizakodó.
Itt egy kormányzati szerkezet átalakításról van szó. Minden bizonnyal a lakásügy meg fogja találni a kormányzatban a szerepét megillető helyet.
Orodán Sándor, az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium szóvivője a Híradónak elmondta, egyelőre nincs miről beszélni. Hamarosan elkészül a tárca új struktúrája, és Lampert Mónika fogja bemutatni a szakterületek vezetőit.
És közben megint egy gép a látóhatáron. A kérdés az, hogy ez már az elnök gépe, Nagy Károly Ferihegy.
Leszállt a második repülőgép, ez egy Jumbo, viszont még a Ferihegyi betonon gurul, tehát nem tudjuk, hogy ez az elnök külön gépe. Annyi bizonyos, hogy az első géppel már a delegáció tagjai és több katonatiszt is megérkezett, és továbbra is rendőrségi helikopterek biztosítják a helyszínt. Azt viszont innen még messziről nem lehet megállapítani, hogy valóban Bush elnök jön-e a gépen.
Igen, itt látjuk, ahogy begördült a Jumbo, hát valóban nem egy átlátszó gép, ahogy többet tudunk azóta kapcsoljuk Ferihegyet. Itt gurul a gép. Tehát Ferihegyet kapcsoljuk, ahogy többet tudunk. Napok kérdése is már nem a madárinfluenza vírusa, hanem a túltartás és a meleg végez a még meglévő kacsákkal és libákkal Bács-Kiskun megyében. Több lezárt körzet is van, így gyakorlatilag karanténba kerül több százezer egyébként teljesen egészséges állat. A gazdák tanástalanok szerintük jó lenne, ha végre nem csak ígéreteket kapnának, hanem valaki megoldást is kínálna. Az Unió összesen 65 millió euró támogatást ad az érintett országoknak a károk enyhítésére. A Magyarországnak jutó pénz a termelőknek járó kompenzáció nagyjából fele.
Sok farmon hetek óta csak így tudják tartani az állatokat, amiként 30 fok, az bent legalább 45.
Ez a nagy meleg, ez nagyon. És lehet, hogy sokkal nagyobb kárt okozunk a libáknak a zártartással, mint hogyha kijárhatnának a megszokott hűvösbe a fák alá, tehát ami ő nekik megfelelő lenne. Hát szenvednek, látszik rajtuk, hogy nagyon szenvednek ebbe a zártartásba.
Ez a telep több mint 5 kilométerre van attól a farmtól, ahol legutóbb gyanús eseteket találtak, engedélyt mégsem kapnak a szállításra.
Az, hogy nem lehet 21 napig, az egy dolog, de akkor adjanak arra megoldást, hogy mi lesz a jószága 21 napig, mert most már innentől kezdve nem tudunk velük majd mit kezdeni, vagy az, hogy nem tömjük, de senki megoldást nem talál rá.
A hűtés, a táp százezrekbe kerül naponta, a zártartás is megviseli az állatokat, tönkre megy a tolluk és a húsuk is. Az agrártárca megerősítette, a madárinfluenza miatt kártalanítják a termelőket. Megoldást keresnek a túltartás költségeinek ellensúlyozására is, de az még legalább 2 hét, mire az unió illetékeseivel megegyeznek. Közben újabb beteg állatokat találtak Bács-Kiskunban. Petőfi szálláson és Kiskunmajsán a napokban több mint 8000 szárnyas tölnek le.
Füzes Oszkár, a Népszabadság újságírója 93-98 között volt tudósító az Egyesült Államokban. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Előbb látunk egy Jumbót. az amerikai elnöki gép egy Jumbo, vagy pedig egy másfajta gép? Tehát lehetett-e Bush ezen a gépen?
Egy átépített, megerősített Jumbo, mármint az elnök gépe, az úgynevezett a légierő egyes számú gépe. Ami az előbb érkezett, az föltehetően a magasabb rangú kísérletet szállította, és még előtte érkezett egy gép, amelyben az újságírók és az úgynevezett technikai kísérlet érkező tagjai jöhettek. Ez általában így szokás, minimum 3, ritkábban 4 gép érkezik az amerikai elnökkel mindenhová.
Meg lehet különböztetni az ő gépét a többitől egyébként, vagy hogyne pedig biztonsági gépe... okokból mondjuk így beleolvad a többi közé?
Nem, nagyon is meg lehet különböztetni. Egyébként ez az úgynevezett légierő egy, ez való voltak éppen a hívójele egy gépnek, tehát elméletileg bármelyik másik megfelelő repülőgépet kinevezhetnek elnöki különgépnek, de ebben az esetben valóban egy olyan gépről van szó, amely rendkívüli távközlési eszközökkel rendelkezik, föltehetően megerősített rakétavédelme van, és így tovább, és így tovább. A dolog lényege, hogy az amerikai elnök élet és munkavégző képességét minden feltételezhető körülmények között megőrizzék, és azt a képességét is, hogy szükség esetén elmeneküljön valahonnan.
Tehát ez ugyanaz a gyakorlat, mint például az orosz elnök esetében, hogy mondjuk így az atomgomb nála van?
Ha nem is nála van az atomgomb, biztosan van a közelében egy ember, akinél van egy olyan eszköz, amelyel ez az atomgomb elérhető. Egyébként itt föltehetően nem gombokról, hanem egy bonyolult számítógépes kódrendszerről van szó.
Igen, tehát a köztudatban ugye a gomb az mégis csak a leglátványosabb eleme egy ilyen rendszernek. Közben látjuk az egyik Jumbo-t, pontosabban most az órát látom csak, úgyhogy nem tudom eldönteni, hogy ez Jumbo, de valószínűleg ez nem az. Ez lehet az első gép, amely megérkezett Ferihegyre, hogy ön is említette, a 600 fős küldöttség néhány tagjával. Mit lehet tudni most Ferihegyről? Nagy Károlyt szólítom a helyszínről.
A Jumbo már leszállt, és nagyon valószínű, hogy ez az amerikai elnök gépe, ugyanis megjelent a kísérő személyzet, tehát a testőrök, ügynökök, rendőrautók lepték el a helyszínt, és most nyílt ki a repülőgép ajtaja. Ráadásul a gép orrára, illetve elejére rá van írva, hogy President of the United States, tehát nagyon valószínű, hogy ez az elnöki különgép, de Bush elnök még nem szállt ki a repülőgépből.
Füzes Oszkártól kérdezem, hogy ugye itt már az ember semmi sem csodálkozik, ami a biztonsági nézkedésedek illeti. Általában nem lehet tudni, hogy a konvojban melyik autóba ül a, mondjuk így a célszemély. A repülőgépeknél lehet valami hasonló variáció?
Én azt hiszem, hogy ez az a gép, amelyekre rá van írva, hogy ez a repülőgép az Egyesült Államok elnökének külön gépe. Tehát valószínűleg ez az, és nem sokára föltűnik Bush elnök a gép ajtaján.
Ugye ő rendszeresen magával viszi a feleségét, úgy tudom most is.
Igen, most is Laura asszony. A Magyar Köztársasági Elnök feleségének és a Magyar Miniszterelnök feleségének vendége lesz Laura Bush asszony, akinek természetesen külön programot szerveznek. Amennyire tudom, szociális intézményt és a gyermekek esélyegyenlőségét támogatandó intézményt látogatnak meg a 8. kerületben.
Egy ilyen gép hogy nézhet ki belülről? Ugye nyilván több órát a levegőbe lehet, akár talán több napot is után lehet tölteni, esetleg nyilvánvaló, hogy azért nem több száz fő utazik a gépen, hanem csak a legszűkebb személyzet.
Amennyit én annak idején egy bemutatón láthattam belőle, a közepe táján van egy elnöki szalon, ez lényegében egy másfél szobás összkomfortos lakás, nevezhetjük így is, amelyben az elnök nyugodtan pihenhet.
Közben látjuk a nyitott ajtaját, bocsánat, ahogy a lépcsőt próbálják odailleszteni az ajtóhoz. Hadd kérdezzem meg, vajon mi az oka annak, hogy nem használja ez a gép soha sehol a világon azokat a bizonyos folyosókat, amit lehet, hogy biztonságosabb lenne a kiszállás szempontjából?
Hát ezt nem ez tudom. Én azt hiszem, hogy az amerikai elnök megjelenésének kell adni bizonyos külső nyomatékot, és ez a repülőgépes bevonulás ez ennek megfelelőnek látszik, mint a porszívón való begyalogulás.
Ha már itt tartunk, Bush néhány napja Bagdadban járt villámlátogatáson, hát szóval, hogyha most nagyon magyarosan akarok fogalmazni, akkor azzal nem volt ennyi lassz a facsal, tehát ott, pedig azért Irak kicsit veszélyesebb hely, mint Budapest.
Én azt hiszem, hogy elképesztő.
Ebben a pillanatban, bocsánat, megjelent az amerikai elnöki pár. Esetleg kommentálnál, hogy ilyenkor mi történik?
Pontosan az történik, amit a kedves nézők látnak. Egy pillanatra megállnak, körülnéznek, valami mosolyfélével vagy fejbiccentéssel üdvözlik azokat, akik a lépcső alján köszöntik őket.
Ki köszöntik őket?
A szokás szerint a külügyminiszter.
Már a magyar külügyminiszter.
A magyar külügyminiszter, a Magyar Köztársaság elnök valamilyen képviselője. a protokollfőnök Magyarország washingtoni nagykövetének ott kell lennie, és ott kell lennie a Bush elnök számára oly kedves, magyarosan mondva, de ő is valahogy így hívja amerikaiul, Berci bácsinak, aki nem más, mint az Egyesült Államok budapesti nagykövete. Ez a Berci bácsi az elnök másodunoka testvére vagy másodnagybátyja, és nagyon szoros a rokoni baráti kapcsolat. Talán nem véletlen, hogy Bush idekezett addig érkezni Budapestre, amíg Berci bácsi a nagykövet.
De tőle függ, hogy Berci bácsi meddig nagykövet, nem?
Berci bácsi a jelek szerint augusztus végéig, közepéig nagykövet, és utána érkezik az utóda, April Foley asszony.
Egyébként az amerikai diplomáciában hagyomány, ugye, hogy az elnök emberei mondjuk így kerülnek diplomáciai posztokra, és nem feltétlenül karrierdiplomaták.
Van ilyen hagyomány is, meg olyan is, a nagykövetek körülbelül fele nevezhető karrierdiplomatának, a másik fele pedig valóban az elnök barátai, akár rokonai, ismerősei közül, és van egy harmadik csoport nagykövet is, aki hát durván kifejező veszi a posztot, vagyis azért kapja meg, mert jelentősen segítette az adott párt kampányát, akár pénzért.
Bocsánat, most kik látható a kép? Felismeri őket? Ki az, aki puszit kaphatott az elnöktől és a feleségétől? Ugye most itt a külügyminiszter asszonyt látjuk.
Ez Condoleezza Rice külügyminiszter asszony. És ha jól látom, az Berci bácsi lesz, vagyis George Herbert Walker, az Egyesült Államok budapesti nagykövete, akinek nagyon fontos szerepe van az egész látogatásban. És innentől ismét a protokoll szerinti eljárás, Bush integet a többieknek, akikkel nem fogott kezet.
Na, és itt ez a bizonyos limuzin.
És itt van a bizonyos elnöki autó, a limuzin, egy speciálisan megerősített, szintén nagyon erős védelmi és távközlési eszközökkel ellátott Continental, amelynek a hátsó ülése egy valóságos kis szalon, a középső részében egy bőrbe vésett amerikai elnöki címer van, természetesen mahagóni borítással. Az autó egyébként minden szempontból nagyon biztonságos, talán még egy kisebb rakétatámadást is kibír.
És ilyenkor ugye az autó átalakul az elnöki különgépé, mert hogy állítólag ebből az autóból ugyanazokat a funkciókat el tudja látni az elnök, amelyeket a repülőgépről
is. Kevés kivétellel, igen. Minden olyan közlekedési eszköz egyébként, amelyben az Amerikai Egyesült Államok elnöke tartózkodik, az bizonyos értelemben átalakul valami ilyesmivé. Hát nem véletlen, hogy ezt az autót is mindenhová magával.
Jó lenne látni a kocsi elejét, ha látni. Ott ez egy magyar zászló, ugye?
Ott kell, hogy legyen,
ott igen. Egy magyar zászló, és ott az amerikai zászló.
Úgy van, ez a nemzetközi protokoll szerinti szokás.
És föl fog rá kerülni holnapig az elnöki zászló? Ugye a bal oldalon az elnöki zászló szokott lenni. Mindig, a jobb oldalon pedig az amerikai, most ott az elnöki zászló helyen a magyar van.
Úgy van, azért, mert ezzel jelzik, hogy most a magyar felség területen tartózkodik az Egyesült Államok elnöke.
És akkor
ez kicsit hasonló ahhoz, mint ahogy a hajók, hogyha belépnek egy ország területére, akkor az egyik zászló a fogadó vagy belépő ország, a másik a sajátja.
Közben a Nagy Károlyt megkérdezik arról, hogy sikerült-e valamilyen információt megtudni arról, hogy az elnök most hova megy. Ugye az eredeti programja az volt, hogy egyből a szállodába hajtott, de hát másodpercenként változtatták eddig is a programját. Halló, Nagy Károly! Úgy tűnik, hogy nincs a vonalban, lehet, hogy olyan szigorok a biztonsági intézkedések, hogy az újságírókat már hermetikusan elzárták attól, ami gyakorlatilag már le is zajlott attól az eseménytől. Folytatjuk majd akkor a beszélgetést Amerika szakértőnkkel, mi pedig folytatjuk a híradót. Mostantól többe kerül Ausztriában dolgozni. Egy törvénymódosítás szerint a külföldieknek 8000 euróval, tehát nagyjából 2 millió forinttal több jövedelem után kell adót fizetniük. Ezzel a legtöbb magyar esetében csak nem a duplájára nő az adóalap, és ennek megfelelően az adó is. Sokan fontolgatják, hogy felhagynak a kinti munkával, de az Osztrák Szakszervezeti Szövetség magyar jogásza szerint van megoldás.
Legler Zoltán 2,5 éve dolgozik az egyik kismartoni kávézóban. Eddig megérte, évente ugyanis pár száz euró adóvisszatérítést kapott. Most viszont még be kell fizetnie 2500 eurót. Az osztrák állam ugyanis a külföldiek adóalapjához hozzászámol 8000 eurót.
Mondtam is a főnökömnek, hogyha ez vagy ő fizeti be helyettem, hogyha be kell fizetni, vagy pedig nincs értelme tovább itt lenni.
Ausztriában az évi 10000 eurós minimálbér adómentes. A külföldiekre azonban ez nem vonatkozik, mert róluk automatikusan feltételezik, hogy otthon is van keresetük. A jogászok szerint a magyaroknak érdemes megfellebbezni az osztrák adóhivatal határozatát.
hogyha visszavonja az illető az adóbevallást, akkor ezt a hátralékot nem kell kifizetnie, de nem is írhat le semmit az adóból. A másik lehetőség az, hogyha fő jövedelmük Ausztriából származik, tehát 90%-a, akkor átléphetnek a korlátlan adókötelesség alá.
Ebbe a kategóriába csak azok kerülhetnek, akik jövedelmüknek legfeljebb 10%-át keresik meg Magyarországon, és ez nem több évi 10.000 eurónál.
A nagy hőségben százszámra fogynak a klímaberendezések a boltokban. Mindenki hűteni akarja a lakását vagy munkahelyét. Azt azonban még mindig kevesen tudják, hogy akár fertőző betegségeket is okozhat a klíma, mint ahogy azt sem tudják elegen, hogy nem csak megvenni kell, hanem rendszeresen ellenőriztetni is a klímákat. Legalábbis azt, amelyik meglepően olcsó, Magyarországon pedig egyelőre ezekből fogy a több.
Amióta kitört a kánikula, nem csak a hőmérséklet, hanem az eladott klímaberendezések száma is ugrásszerűen megemelkedett. Ebben a szakboltban például ötszörösére nőtt a forgalom a napokban.
Ezt a klímát ajánlanám önnek többek
között. Az eladók azt mondják, úgy viszik a klímát, mint a cukrot. A gond csak az, hogy legtöbben még mindig ár alapján választanak, az pedig általában az olcsóbb berendezést jelenti, ami nem biztos, hogy jó szempont.
A ventilátor bevonata egy kimondottan baktérium ölő bevonatot kapott.
Mert hogy ilyen berendezés is van már a piacon. Igaz, ez drágább, de szakemberek szerint legalább biztos, hogy nem lesz beteg tőle az ember. Ellentétben az olcsó klímákkal, amelyek bizony veszélyesek lehetnek, legfőképp az egészségre.
Különböző esetleges fertőző betegségeket, ami felsőrögúti hullóthoz vagy tüdőgyulláthoz vezethet, azt tudja okozni.
Abban az esetben, ha nincs karbantartva a berendezés, mert hogy az olcsó klímákban évente legalább kétszer cserélni kellene a szűrőket, tavasszal és ősszel.
Általában a májusi nyári virágzást követően egy alapos áttisztítás és sterilizálás, az indulás előtt ez fontos, és az őszi, az augusztus végi, szeptemberi a leárást még megelőző, de már a nyári koszt összeszedő tisztítást.
Vannak olyan intézmények, ahol kötelezően hűtik a levegőt, ilyenek a kórházak és a rendelők. Itt ugyanis szabály írja elő, hogy kánikulában a dolgozók és nem utolsó sorban a betegek miatt 24 fokra kell lecsökkenteni a hőmérsékletet.
Ismét mór. Bíróság elé állt Hajdú László, de már nem a móri vérengzéshez használt fegyverek megszerzésével és eltüntetésével, hanem 8 ember megölésével vádolják. A másik vádlottat, Kaiser Edét a bíróság már tényleges életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte korábban. Az ügyészségnek most azt kell bizonyítania, hogy Hajdú László ott volt a vérengzés idején a bankfiókban. Hajdú azonban továbbra is azt állítja, neki a móri ügyhöz semmi köze.
Hajdú Lászlót és Kaiser Edét a rabógyilkosság után néhány héttel később fogták el, és a nyomozás befejezéséig ők ketten voltak a példanélküli öldöklés gyanúsítottjai. Az ügyészség azonban úgy látta, nincs elég bizonyíték arra, hogy Hajdú is ott volt a bankban, ezért csak a rablásnál használt géppisztoly megszerzésével és eltüntetésével vádolták meg a móri ügy kapcsán. Kaisert jogerősen elítélték. Hajdú László ellen viszont nem volt elég bizonyíték a bíróság szerint, még a fegyverek beszerzésével kapcsolatban sem. Ezért az ítélő tábla új eljárás lefolytatásáról döntött, az ügyészség pedig ezután módosított vádat. Az új vádirat szerint 2002. május 9-én Kaiser Ede Hajdú Lászlóval lépett a bankfiúkba. A biztonsági őr vagy a fegyveréért, vagy a riasztójáért nyúlt, amikor Hajdú László tüzet nyitott rá. Az ügyészség szerint ezután határozták el Kaiser Edével, hogy nem hagynak tanút a bankban.
Hajdú László módszeresen végigjárta a bank helyiségeit, és valamennyi ott talált személyre kivétel nélkül tüzet nyitott. Ennek során legalább 47 lövést adott le a bent tartózkodókra, lövéseit kizárólag a sértettek fejére és felső testére irányozva.
A helyszínen 6 alkalmazott és ügyfél azonnal meghalt. 2 ember a kórházban vesztette életét.
Móri ügyhöz semmi közöm, a többi bűncselekményeket, amit elkövettem, azt elismertek.
Hajdú László továbbra is tagadta, hogy ott lett volna Móron, csak a korábbi Kaiser Edivel közösen végrehajtott rablásait ismerte el. Ezért egyébként az elsőfokú bíróság nem jogerősen 15 évre ítélte. Hajdú védője szerint az első bírósági eljáráshoz képest új bizonyíték nem került elő. Csupán Hajdú László barátját, Kaiser Edét ítélték el jogerősen a móri ügy miatt, de ez az ügyvéd szerint Hajdú bűnösségét nem bizonyítja.
Busz Budapesten nézzük, miről szólt a híradó. Néhány perce megérkezett az amerikai elnök, ezekben a percekben a szállodája felé tart. Bush Bécsből jött, és az unió vezetőinek megígérte, hogy a terrorizmus elleni harcban tiszteletben tartják az emberi jogokat. A több gázt fogyasztó nagycsaládosok már az idén is nagyobb ártámogatást kapnak, ez 3-4 milliárd forint. És megint bíróság előtt Hajdú László, de már nem a Móri vérengzéshez használt fegyverek megszerzésével, hanem 8 ember megölésével vádolják. Bush elnök hivatalos programja holnap kezdődik, a híradóban egy külön kiadással holnap 9 óra 25-kor, tehát kora délelőtt 9 óra 25-kor várom önöket, és folytatjuk Fidesz Oszkárral a beszélgetést az amerikai elnök itteni látogatásáról. Nem sokára jön a Burberry, vagy Jó, ha szilárd az ember című angol-francia-amerikai filmvégjáték, persze sport és időjárás jelentés, hogy szoktuk, és este 11 órakor újabb híradó Kis Gabival. Jó estét, viszontlátásra!
Bécs és a néhány órás, főleg Európán kívüli témákkal foglalkozó amerikai uniós csúcs után néhány perccel ezelőtt úgy 20 órás látogatásra Budapestre érkezett George Bush amerikai elnök és 600 főnyi kísérete. Az estében beszámolunk az elnök mai napjáról Bécsben és Budapesten, és arról is, hogyan védik őt némi budapesti közlekedési áldozatok árán. Vendégünk Magyarország amerikai nagykövete, és beszélgetünk két újságíróval. Egyikük amerikai, és az elnököt kíséri, másikuk magyar, és a látogatást elemzi. Ha már Amerika New Deal kell Magyarországon, mondtam a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök közgazdász hallgatók fórumán, amelyről összeállítást láthatnak az estében 22 órakor.
Ha mégis lemaradna a hírekről, honlapunkon 24 órán keresztül este van.
Az Este, a Magyar Televízió Pulitzer emlékdíjas műsora.
A kutyák tudják, mi az élvezetes élet receptje. Szükséges hozzá a megfelelő testápolás, a probléma megoldó készség kitartó fejlesztése, elegendő idő az aktív pihenésre, és a pedigré új ellenállhatatlan eledele. A ropogós és az új omlós húsos falatkák gondoskodnak a dupla élvezetről, amit kedvencünk igazán megérdemel. Új pedigré száraz eledel. Fantasztikusan ropogós és incsiklandóan omlós.